Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. A villamos energia innovatív tárolását demonstrálhatja majd Magyarország első nátriumkén akkumulátora, amely megérkezett a HunRen Magyar Kutatási Hálózat Energiatudományi Kutatóközpont telephelyére. A demonstrációs energiatároló 1,45 megawattóra villamos energiatárolását fogja lehetővé tenni, amit különböző piaci szolgáltatásokkal tesztelnek majd. Sőrés Milán Attilával, a HunRen Magyar Kutatási Hálózat Energetikai Kutatóközpont tudományos segédmunkatársával beszélgettem.
A nátriumkén akkumulátorok ugye ugyanúgy elektrokémiai energiatárolók, mint a lítium-ion akkumulátorok, tehát ebben az értelemben ugye ugyanaz a fő csoport, vagy a nagy csoportja az energiatárolásnak, viszont ezen kívül hát egészen más akkumulátorról van szó, tehát más a felépítése, más a működési körülményei. Ugye a lítium-ion akkumulátor alapvetően működését tekintve hát egy szobahőmérsékleten működik igazán jól, 20 és 30 Celsius fok között tekinthető optimálisnak a működése. Ezzel szemben a nátriumkén akkumulátor, úgynevezett magas hőmérsékletű akkumulátor, ez azt jelenti, hogy olyan 300 Celsius fok körül van az üzemi hőmérséklete, tehát szemben a lítiummal igazániból teljesen független a környezeti hőmérséklettől, nem kell neki extra hűtés vagy fűtés.
Ez a 300 Celsius fokos üzemi hőmérséklet azt jelenti, hogy a mindennapokban ugye nyilván nem lehet használni, vagy legalábbis korlátozottan, inkább ipari felhasználásra kell itt gondolnunk?
Lehet használni a mindennapokban természetesen. Tehát magát a nátriumkén akkumulátort egy japán cég, az NGK Insulators gyártja, és teljesen általános felhasználásra, tehát úgy kell elképzelni, hogy ők legyártják az akkumulátort, egy standard 20 lábas konténert kell elképzelni, ebben érkezik meg, és gyakorlatilag leteszik a célterületre, ipari területre, vagy kutatói területre, mint nálunk, ugye az EK telephelyére, és gyakorlatilag ott teljesen el van szigetelve a környezettől, tehát magában az akkumulátorban van ez a magas hőmérséklet, kifele ebből semmi nem érződik.
Mi az előnye ennek az akkumulátornak mondjuk a lítiumos akkumulátorokkal szemben?
Ugye nem kell olyan típusú hőmérséklet szabályozás az üzem közben, mint a lítium-ion akkumulátornak. Ezen kívül ugye viszonylag magas az energiasűrűsége nátriumkén akkumulátoroknak. Egyértelműen az előnyei közé tartozik a hosszú élettartam. Ez úgy kell érteni, hogy 15, de inkább most már 20 év egy-egy ilyen akkumulátornak az élettartama. Hosszú töltés és kisütési ciklusokat tesz lehetővé, tehát ezt 6-9 óra közötti töltés vagy kisütésre is van lehetőség, ez pedig kiválóan alkalmasá teszi arra, hogy párhuzamosan működjön a napelemekkel.
Mekkora az az akkumulátor, ami Magyarországra érkezett?
Magyarországra egyetlen konténernyi akkumulátor érkezett, ugye mondtam, hogy ezt konténeres kivitelben szállítja az NGK, és gyakorlatilag itt arról van szó, hogy egyetlen konténernek a mérete az 1450 kWh, és teljesítményben 250 kW-ot tud. Ez gyakorlatilag szabadon skálázható. Annyi történik, hogy a japán gyártó több konténert is tud küldeni.
Ez az 1450 kWh, ez mekkora teljesítménynek felel? Megpróbáljuk meg egy picit megmutatni mondjuk egy háztartás szempontjából.
Ugye az a probléma itt egyrészt, hogy ugye ez az 1450 kWh, ez jól hangzik, csak ugye a teljesítmény, ahogy mondtam, az 250 kW maximum, tehát ugye nem lehet ezt az 1450 kWh-t kivenni az akkumulátorból egy az egyben, de talán úgy tudnám érzékeltetni, hogy egy átlagos elektromos autónak az akkumulátora, mondjuk egy nagyobb hatótávolságúnak az olyan 100 kWh környékén van. Tehát mondjuk olyan 10-14 autót lehetne vele feltölteni, ilyen 100 kWh-s akkumulátorú autókat.
Hol tart most a rendszer összekötése, üzembe helyezése?
A konténerek, ugye az akkumulátor konténer február végén érkezett meg Magyarországra, és került a telephelyi helyére. Ugye itt két konténer érkezett meg, az egyik az akkumulátornak a konténere, a másik pedig a konverter egységnek a konténere, ami gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy a telephelyi hálózatra tudjuk kapcsolni az akkumulátort. Alapvetően most a rendszerintegrációs munkák zajlanak, tehát a telephelyi hálózatba való illesztése erős áramú kábelezés tekintetében is, és természetesen szoftveresen is, hiszen ugye a mérési adatokat ugye számítógépen fogjuk gyűjteni.
A gyakorlatban hogyan tesztelik majd, mit vizsgálnak majd ezen a bizonyos nátriumkén akkumulátoron?
Többféle célja van a projektünknek. Egyrészt vannak rövid távú célok, felmérni, hogy milyen módon tudjuk használni ezt az akkumulátort, különböző paramétereknek a tesztelése, és hogy milyen módon tud megfelelni az egyes frekvenciaszabályozási piacon elérhető szolgáltatások paramétereinek, illetve milyen villamosenergia piaci lehetőségei vannak ennek az akkumulátornak. Következő lépésben ugye a magyar hálózatra való integrálhatóságnak a lehetőségeit kívánjuk megvizsgálni, illetve a telephelyi integrációnak a lehetőségeit, hogyan tud például egy ilyen akkumulátor egy kisebb mikrogridben szerepet vállalni, például ahol vannak napelemek vagy hőszivattyúk. Ugye ezek a mérések és ezek a vizsgálatok alapvetően arra szolgálnak, hogy a későbbi magyarországi projektek, amik már ténylegesen piaci vagy ipari projektek lennének, azok számára tudjon alapot biztosítani, egyfajta benchmarkot. Ezen kívül hosszabb távú célunk természetesen az öregedésének a vizsgálata, az akkumulátor öregedése, és fontos még az is, hogy az eredmények ugye ne csak az ipar és a piac számára legyenek elérhetőek, hanem az egyetemi oktatásba is elérhetővé szeretnénk tenni ezeket az eredményeket.
Nagyon sok mindent említett, hogy mi mindent fognak vizsgálni. Nyilván vannak azért előzetes várakozásaik, hiszen amikor megrendelték az akkumulátort, azért tudták, hogy mit rendelnek meg. Mik ezek az előzetes várakozások? Mire számít, milyen lesz majd ez az akkumulátor?
Én azt gondolom, hogy amit elvárunk tőle előzetesen, tehát hogy a különböző frekvenciaszabályozási piaci termékeknek meg tud felelni, és ezeket a feltételeket képes lesz teljesíteni az akkumulátor, tehát reményeim szerint probléma nélkül lehet integrálni akár frekvenciaszabályozási piaci szolgáltatásokhoz, akár villamosenergia piaci szolgáltatásokhoz, és a reményeink azt mutatják, hogy megfelelően fog együtt működni napelemekkel és telephelyi hőszivattyúkkal is.
Oktatási célokat idővel szolgálhat majd ez az akkumulátor?
Természetesen mindenképpen egy fontos, sarkalatos pontja a projektnek, hogy a magyar oktatáshoz hozzájáruljon, akár az eredményekkel, mérési vizsgálati eredményekkel, akár modellezési lehetőségekkel, illetve azt is fontos megjegyezni, hogy tulajdonképpen már hozzá is járult egy kicsit ez az akkumulátor az oktatáshoz, hiszen készült már belőle egy szakdolgozat a modellezéséből ennek az akkumulátornak. Annyit még fontos lenne megemlíteni, hogy ugye ez egy magyarországi kutatási projekt, ugye a TESZEREP projekt a neve, és gyakorlatilag ugye itt a kutatási támogatás az ugye nem csak az Energia Tudományi Kutatóintézetnek, hanem még vannak konzorcium partnerek ebben a projektben, az MVM Balance, BME és a Pannon Egyetem is, tehát hogy ez egy nagyobb projekt.
Meddig marad ez az akkumulátor Magyarországon?
Az élettartam a végéig minimum.
Sigma, a holnap világa.
A HUNREN, Magyar Kutatási Hálózat Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének, valamint a Fejérvár megyei kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának munkatársai közös kutatásaik során egy olyan levélbolhafajt fedeztek fel, amelyet Magyarországon utoljára az 1880-as években figyeltek meg. Koncsán Jenővel, a HUNREN Magyar Kutatási Hálózat Agrártudományi Kutatóközpont főigazgatójával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgettem.
Ezt a levélbolhafajt még a 19. század végén gyűjtötték Magyarországon utoljára. Az ország több területén fogta meg akkor jeles hemipterológus, a Horváth Géza. Ő talán az egyik legkiemelkedőbb magyar zoológus volt a 19. század végén Herman Otto és társai mellett. Ő kimondottan szipókás rovarokkal foglalkozott. Akkor az ország több pontjáról előkerült, majd az elkövetkezendő 130 évben hiába voltak gyűjtések ezzel a csoporttal kapcsolatban, senki nem találta. Majd a társszerzőim egyike a múlt év végén megkeresett, hogy talált valami nagyon érdekes kinézetű levélból, hát mi lehet ez. És amikor megnéztem, akkor láttam, hogy hát egy bizony nagyon izgalmas fajra bukkantunk rá, amely kimondottan ritkának számít, és európai szinten is úgy tekintik a fajt, hogy ez egy veszélyeztetett faj, ez a nagyon jellegzetes szármintázatú Livilla radiata nevezetű faj. Úgyhogy így történt maga a felfedezés. Az az érdekessége ennek a fajnak, hogy ez kimondottan citizus fajokon, magyar nevük talán azt hiszem, hogy a rekettje ezeknek a növényeknek, ezek nagyon szép, sárga, pillangós növények, amelyek ilyen melegebb, száraz gyepekben, sziklagyepekben, lejtős gyepréteken fordulnak elő, és ezeken fordul elő. Az elmúlt időszakban azért a pillangósokkal nagyon sokat dolgoztunk, hiszen számos olyan fajuk van, amelyik idegenhonos és inváziós károsító, és például a júdásfán, vagy az aranyesőn nagyon komoly károkat okoz. Éppen ezért nagyon izgalmas volt ennek a fajnak a felfedezés, és ha már felfedeztük ezt a fajt, úgy gondoltuk, hogy akkor tekintsük is át, hogy Magyarországon milyen jellegű fajok fordulnak elő, amelyek kimondottan a pillangós virágúakat fogyasztják. És így összeállítottunk egy listát ezzel kapcsolatban, és kiderült, hogy a hazai fajok, amelyek őshonosak nálunk, mint például ez a most felfedezett Livilla radiata, emellett vannak még más fajok, amelyek szintén nem kerültek elő az elmúlt 100 évben, meg van olyan, amelyet pár évvel ezelőtt mutattunk csak ki Magyarországról, és a fajok másik fele, az pedig mind idegenhonos, behócolt dísznövényeken károsító rovarok.
Az hogyan lehetséges, hogy egy rovar 130 évig eltűnik, nincs szem előtt? Kihalt Magyarországon, és most visszajött, vagy itt volt, csak nagyon kevés példányszámban?
Egyikkel sem magyaráznám, inkább azzal lehetne ezt az egész történetet megmagyarázni, hogy vannak olyan rovarcsoportok, amelyek kevésbé kedveltek, mind a kutatók, mint a műkedvelő rovarászok között. És ezeket nehéz azonosítani, problémás velük dolgozni, ezért nem szívesen foglalkoznak velük, meg ráadásul kicsik, és így aztán kevésbé kerülnek elő. Szerintem ez a faj, ez itt van, és itt volt többfele Magyarországon, csak senki sem kereste, senki sem nézte, és valószínűleg, ha látta volna is valaki, senki nem tudta volna azonosítani, pedig szerintem egy nagyon karakterisztikus fajról van szó. Kikölcsönöztem a Magyar Természettudományi Múzeum teljes levélból hanyagát, amelyet az elmúlt 150 évben gyűjtöttek hazánkban, és abban sem szerepel. Ez nagyon érdekes abból a szempontból, hogy lehet, hogy keresték, mégsem került elő. Az is lehet, hogy megritkult, hiszen arról van szó európai szinten, hogy azért ez egy viszonylag ritka faj, és még lehet, hogy további ritkulása történt a populációknak, ezt nem tudjuk. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Én amikor arról hallok mindig, hogy kihalnak a rovarok, és a rovarok végveszélyben vannak, azt nagyon nem szeretem, mert ez a példa is mutatja, hogy igazából alig tudunk valamit a rovarokról. Nagyon kevés információink vannak arról, hogy például a magyar faunát azt hány rovar alkotja.
Tulajdonképpen mi ez a bizonyos levélbolha faj?
Ez egy nagyon jó kérdés. Livilla radiátának hívják, inkább magyar neve neki, hiszen sosem senki nem, soha sem hívta senki sem magyarul még ezt az állatot. Én, ha esetleg nevet adnék neki, akkor azt a nevet adnám neki, hogy mintás szárnyú levélbolha, mert nagyon jellegzetes szárnymintázata van. Ezek a levélbolhák, ezek közeli rokonai a levéltetveknek, a pajzstetveknek és a liszteskéknek. Mindegyik növényi parazita, vagyis a növényekből szivogat táplálékot, anélkül, hogy a növényt elpusztítaná. Nagyon sokszor azonban olyan mennyiségben tudnak elszaporodni ezek a levélbolhák különböző növényeiken, például körtéken, körtefélékén rengeteg fajuk van, szévaféléken, csontíjasakon is nagyon komolyan károsítanak, amelyek jelentős gazdasági károkat tudnak okozni, és azok a fajok, amelyek kártevők, nagyon sok esetben még különböző vektor szerepekkel is bírnak, és különböző kórokozókat visznek át egyik növényről a másikra.
Hogyan vesszük észre a károkozását? Hogy néz ki egy olyan levél, amit levélbolha támadott meg?
A levélbolhát könnyű felismerni, hogyha például egy körtefán károsítanak a levélbolhák, mert a levélbolhák hasonlóan a levéltetvekhez erős mézga-szerű váladékot bocsájtanak ki. Általában sok rajta a hangya, a levelek ragacsosak. Nagyon sokszor például a körtén másodlagos kártételként megjelenik a fekete penész is, amely a leveleken jól látható, de mindig torzul a levele, és a levél torzulásra fel lehet ismerni, hogy a lárvák károsítanak. Meg azért vannak közöttük viszonylag nagyobb méretű fajok is, amelyek elérhetik a fél centiméteres testhosszúságot, azok már szabad szemmel jól megfigyelhetőek.
Elképzelhető, hogy találnak még olyan fajokat, amik évek, évtizedek, adott esetben egy évszázad óta nem bukkant föl Magyarországon a tudósok szeme előtt?
Biztos vagyok benne, hiszen több ilyen faj is van, amelyet Horváth Géza alapos kutatásai alapján ismerünk az akkori Magyarország területéről és a jelenlegi Magyarország területéről is. Ezek itt vannak, csak keresni kell őket, és meg kell keresni azokat az élőhelyeket, meg tápnövényeket, amelyeken ezek előfordulhatnak. Legalább egy 3-4 olyan faj van, amit újra fel kellene hazánkban fedezzünk.
Szigma, a holnap világa.
Legalább másfél millió magyar szenved krónikus vesebetegségben, miután azonban jó ideig nincsenek, vagy ártalmatlannak tűnnek a tünetek, sokan csak későn kerülnek orvoshoz. A betegség tünetmentesen is növelheti a magas vérnyomás, a szívbetegség vagy a stroke esélyét. A vérnyomás rendezése, a testsúly normalizálása, a visszafogott fehérjebevitel, valamint ősztől tavaszig a sófogyasztás visszaszorítása ugyancsak segít a megelőzésben. Tatár Tímea kérdezte a továbbiakról Wittmann Istvánt, a Pécsi Tudományegyetem centrumigazgatóját, a Magyar Nefrológiai Társaság alelnökét, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát.
A másfél millió az valószínűleg egy alulbecsült szám. Azt gondolom, hogy talán még ennél is több lehet. Végeztünk Baranyában egy felmérést, és ott a végkövetkeztetésünk az volt, hogy 16,4% időt vesebetegség előfordulása. Egy másik vizsgálatunkban, ami az egész magyar populációt mérte föl, azt találtuk, hogy a kettes típusú cukorbetegek között 43%-nak kellene lenni a nemzetközi adatok szerint az időt vesebetegeknek, és Magyarországon most olyan 5-6% a felismert és lejelentett időlt vesebetegek előfordulása a kettes típusú cukorbetegek között. Felfedezettség arányoz körülbelül 1/8-1/10.
Ez tulajdonképpen egyébként azt is jelenti, hogy nincsenek igazán olyan tünetek, amiből mondjuk egy beteg arra tudna következtetni, hogy akkor most gyorsan orvoshoz kellene fordulnia?
Igen, pontosan ez a baj. Általában tünetmentes ez a betegség, és amikor tünetek vannak, akkor általában már olyan súlyos a betegség, hogy ott hamarosan vesepótló kezelésre vagy komoly beavatkozásra van szükség. Ha a családban vesebeteg van, vagy művese kezelésre került valaki, vagy ha a családban viszonylag fiatalkorban nagyon magas 200 fölötti vérnyomás emelkedés van, vagy hogyha a betegnek lassan megkevesbedik a vizelet mennyisége, vagy hogyha vizeléskor habzik a vizelet. Ezek mind olyan diszkrét tünetek, vagy olyan előzményi adatok, amik fölhívhatják arra a figyelmet, hogy magas kockázatú betegről van szó.
Ha jól olvastam, akkor egészen ártatlan tüneteket is érdemes lenne egy kicsit komolyabban venni, ami akár mondjuk egy alvási nehézség is lehet.
Pontosan így van. Ezeknél a betegeknél gyakrabban fordul elő az alvási apnoe-szindróma. Elsősorban azért, mert gyakran elhízottak, gyakran cukorbetegek. Azt eredményezi, hogy az egész szervezet folyamatosan éjszaka oxigén hiányban van, és ez az oxigén hiány aztán nem csak a vesét károsítja, hanem a szívet, az agyat és minden szervet. Tehát valóban alvás zavarral is gyakran együtt jár ez a dolog.
Mi történhet akkor, hogyha nem sikerül ezt idejében felismerni és későn jut a beteg orvoshoz?
Az a helyzet, hogy erre a betegségre van két nagy gyógyszercsoport, ami megfelelően hat, romlást jelentősen mérsékli, és természetesen a betegnek is van teendője, hiszen életmódváltoztatásokra is szükség van, ami azt jelenti, hogy ha elhízott, akkor fogyás, a dohányzás abbahagyása, a dohányzás zárójelben megjegyzem, nem csak a szív-érrendszerre hat, hanem a vesére ugyanúgy, hogyha ezekre nem figyel a beteg, ha nincs kezelés, akkor 20-30 esetleg hosszabb idő alatt vese elégtelenség, vagyis hát a művese kezelés vagy vesepótló kezelés szükség alakulhat ki, de még ennél is korábban nagyon nagy veszélyben van a vesebeteg, hogy szív-érrendszeri szövődménye alakul ki. Ennek a hátterében az áll, hogy a vese az egyik legfontosabb méregtelenítő szervünk. Ha ezek a mérgek nem választódnak ki a vesén, akkor akkumulálódnak, felszaporodnak a szervezetben, és ezek a felszaporodott méreganyagok minden sejtet, nem utolsó sorban a szívet és az ereket is károsítja, és ezért ezeknek a betegeknek 5-10-14-szeres a kockázat növekedésük szív, érrendszeri eseményre, ezért általában ezeket a betegeket hamarabb elveszítjük, jóval rövidebb ideig élnek, és nem is élik meg a vesepótló kezelést, hanem a magas szívérrendszeri kockázat miatt alakul ki ez a súlyos helyzet.
Van-e más módja annak, hogy megelőzzük ezt a betegséget, a krónikus vesebetegséget?
Igen, a vérnyomás rendezése nagyon fontos, a testsúly normalizálása, a vércukor rendezése, az említett dohányzás csökkentése, a diétában a fehérje bevitelnek a normál tartományban tartása, ami alatt azt értem, hogy 1 g fehérjét javaslunk fogyasztani a vesebetegség megelőzésére testsúly kilogrammonként és naponként. Tehát azt jelenti, hogy egy 70 kg-os ember ne egyen meg több fehérjét, mint 70 g-ot. Ennek a fogyasztása jelenleg Magyarországon 40%-kal magasabb a kívánatosnál, ezt érdemes csökkenteni. Valamint nagyon fontos a sófogyasztás megszorítása, a só az ér és vesekárosító is, és a sófogyasztás megszorítása is elsősorban az őszi, a téli és a tavaszi hónapokban, mert nyáron, amikor nagy a verítékezés, akkor nem csak vizet veszítünk, hanem sót is, és akkor viszont a sópótlásra szükség van.
Szigma, a holnap világa.
Az agykutatás hetén a budapesti, pécsi, debreceni és szegedi programsorozat fókuszában idén az ADHD, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar áll, mondta a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Karán működő Transzdisziplináris Kutatások Intézetének munkatársa. Herceg Zsolt kérdezte Illés Anna Máriát.
Az ADHD napjainkban a leggyakrabban diagnosztizált tünetegyüttes a neuropszichológia területén. Már gyermekkorban is megjelenik, és további életszakaszokra is nagy kihatással van. Az ADHD három fő tünetet, az impulzivitást, a hiperaktivitást és a figyelemzavart. Azonban nem mindegy, hogy ezek a tünetek milyen mértékben befolyásolják a gyermek, illetve később a felnőtté vált egyén életét. Ezért szokták mondani, hogy az ADHD spektrumként is emlegethető, hiszen egy nagyon tág skálán mozog. Sikerült nagyon népszerű és elismert előadókat, szakembereket megszólítanunk a területről. Többek között Oravec Lizankát is, aki egyébként egy érintett gyógypedagógus. Névvel és arccal vállalja azt, hogy ő autista, sőt a nyilvánosság előtt harcol is a különböző sztereotípiák ellen. A diagnózisát is csak felnőttként kapta meg, ez nagyon érdekes. Próbálja ezeket a bizonyos sztereotípiákat leküzdeni a beszélgetés során. El fogja azt is mondani, hogy a lakosság 2%-a érintett ezen állapotok valamelyikében, vagy éppen mindkettő. Tehát az ADHD és az autizmus együtt jár, azt mondják, illetve hogy az időben történő felismerés és az evidencia alapú egyénre szabott támogatás biztosításával ezen embertársaink életminősége nagy mértékben növelhető, életkortól függetlenül. Lesz 15-én egy kerekasztal beszélgetésünk is, ez pedig az út a megértés felé címet kapta. Itt az ADHD sokszínűségéről, kihívásairól és a lehetőségeiről lesz szó.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.